Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival, és képzeljétek el, hogy Kovács András Péter megtisztelt minket azzal, hogy vendégként itt van nálunk a műsorban. Szia!
Sziasztok, sőt nem megtiszteltek, hanem örömmel jöttem, mert Behumi Dóri hívott fel személyesen, akivel egymás kölcsönös nagy rajongói.
Így van, ez így van. De mondjuk el a hallgatóknak, de biztos, hogy mindenki tudja, hogy te ki vagy. Ne tételezzük föl. Kovács András Péter, humorista van.
Humorista, stand-up, komikus.
És jogász.
Egykori
jogász. Szóval ez most nem, nyilván nem a te renomédet akartam kisebbíteni ezzel, hogy elmondtuk, hogy ki vagy, de hát ez így van rendjén. Itt a Rádió Cafén, mi most tulajdonképpen egy éves a Rádió Café, és ezt az egész egy évet a barátságnak szenteltük, hiszen az egész rádiót annak szenteljük, ugye a Van Barátod szlogen jegyében. De ezen a héten különösen, vagy ezekben az időkben most különösen nagy hangsúlyt fektetünk erre, és akkor ezzel is kezdenénk, hogy a barátságok, azok milyen helyzetben vannak a te kis életedben.
És akkor ezt is tegyük hozzá, hogy te most így fókuszálsz erre a témára amúgy is, hiszen egy olyan podcast sorozatot is gyártasz, ahol barátokat hívsz meg. És pont
híres
ezen gondolkodtunk, barát. hogy
híres vajon... emberek mind a ketten, vagy
igen,
egy híres ember,
és
ő barátja. És hát a te barátságaidról nem annyira van szó ezekben a műsorokban, gondoltuk most akkor megkérdezünk.
Ne, de kedvesek
róla.
Vagytok, de lehet, hogy majd csinálok egy szilveszteri külön kiadást. Hát általában, nem általában, konkrétan ugyanúgy nekem is, minden alkotó embernek két féle barátsága van, mondjuk két és fél, az egyik a nagyon régiek, még az alkotókorszak előttről, ők azok, akik kívülről, belülről ismernek, és tényleg már epigenetikusan egymás életeinek része vagyunk, tehát már a sejtünkre rakódó fehérjeinkben ott vagyunk egymásnak, és ez kitörölhetetlen. A másik fajta pedig ez az alkotó barát, tehát az alkotótársból lett barát, amit pont tegnap sikerült valahogy magamnak megfogalmazni úgy, hogy ez ugyanaz, ahogy a Jovis barátság kezdődik, hogy játszunk, és akkor játszunk, és akkor ti is nyilván a rádiós műsorkészítésben, vagy Dóri, te az énekes pályán nagyon sok ilyen barátot szereztél, ami ezzel a kérdéssel kezdődött. És ezek meg egész más célú, vagy más természetű barátságok nyilván, mert leginkább a közös projektek indítják be, sokszor azok is fogják össze, és csak addig is tartanak, mert egyszerűen utána már nem marad idő egymásra, nyilván intenzívebbek is, mint a régi gimnáziumi barátságok, és akkor ehhez jön még a kettő és feledik típus, a felnőttként szerzett barátok, amiből egyre kevesebb és kevesebb van, és annál jobban meg kell becsülni, és azon belül is nyilván a civil, tehát a teljesen civil barátom.
De úgy érted, hogy egyre kevesebb van, hogy ez sokkal nehezebb nyilván megszerezni.
Igen, tehát a kialakulására kisebb az esély, tehát nem úgy
tehát
lesz kevesebb, hogy elvesztem őket.
Igen, a többi barátodhoz képest van belőle kevés. És igen. Mondjuk ezeket hogy kell elképzelni, mondjuk a gyerekeid, iskolatársainak a szülei, vagy
hát most
ilyenek.
Például, de mondok egy konkrét példát. Az történt, hogy tavaly egy barátunk, akivel Balatonon, közös utcában majd nyaralunk, szervezett egy Sunset Grill, egy általa Sunset Grill fantázia névre elnevezett kis összejövetelt nekünk lent a parton, mert hogy mi majd ott a szabad strandon fogunk grillezni a naplementében, de rossz idő volt. És erre a Sunset Grill...
Sunset Rain.
Igen. És Rain Grill. És erre a grillezésre meghívta egy ismerős, vagy egy asztalos tanfaramra járt akkor néhány hete, de mivel rossz idő volt, náluk meg alkalmatlan volt a nyaral, hogy ilyen rendezvény befogadására, az én feleségem egyszer csak azon kapta magát, hogy nálunk van a Sunset Grill Party, és a mi barátunk, aki az egészet szervezte, nem ért oda. Ellenben beállított egy vadidegen család, hogy őket ide hívták Sunset Grillre, és én akkor ott sem voltam, amikor valahol vidéken léptem fel, és ebből például ezzel a teljesen vadidegen családdal azóta egy ilyen ragyogó virágzó, tök jó barátság. Úgyhogy én is...
Hazaértél.
Igen, úgyhogy én is a férjel nagyon jól kijövök, feleségem is a feleséggel, gyerekek is a gyerekek, tehát egy ilyen...
Látod, ilyen... nincsenek véletlenek.
Igen.
De ti nem érzitek azt, hogy így az idő előre haladtával zárul ez a barátság kapu? Szóval, hogy egyre nehezebb rajta besli szanni?
Dehogy nem.
Dehogy miért nem? Egyébként, hogy
nekem
betelik
nagyon
a barátság?
Nekem nagyon kevés felnőttkori barátom, sőt, szerintem szinte egyáltalán. És ez az összes igazi, komoly barátságom az... az a legutolsó időpont, amikor szereztem, az mondjuk így a 20-as éveim, tehát mondjuk itt tavaly előtt.
Igen. Igen. Akkor nehéz lett az elmúlt egy éved, amióta sivált.
Nincsenek új barátaim. Amióta nincsenek új barátaim.
Szóval, nem, hogy ez a barátság kapunál, az zárul?
Zárul, de hogy nyilván az is benne van, hogy már kerek az életed. Uh-huh. Tehát, hogy úgy kialakultál te is, mint személyiség, az életednek a ritmusa és a keretei is kialakultak, mint ahogy a másik emberének is, és nyilván ezeket a kereteket, meg ritmusokat egyre nehezebb összehozni. Szerintem csak ennyi van benne, nem a szándék.
És morzsolódás van ebben a barátság repertoárban?
Hát, és most igen, még miért? Nincs, hál' Istennek. Azt nagyon rossz látni, hogy nagybátyám már 92 éves, és hogy ő jár állandóan temetésekre. És hogy szó szerint fogynak el a barátai. És ezt nagyon rossz látni. Nálam olyan lemorzsolódás, hogy valakivel összeveszek, vagy ez a na most nagyot csalódtam benned, vagy akkor most akkor soha többé, olyan nincs. Olyan van, hogy tudomásul veszem, hogy most neki mit tudom, mások a preferenciái.
Tehát más élethelyzet.
Igen. Tehát hívom egy előadásra, és lemondja, akkor tudom, hogy jó, most más dolga van. De, és aztán majd, ha kellek, akkor úgyis rám csörök. De én nem szeretek leírni senkit végleg.
Nem is erre gondoltam, hanem talán ismertek azt az érzést, amikor valakivel felnőttél, volt egy nagyon erős szövetségetek, iskola vagy egyéb ügyek kapcsán, és aztán annyira másfelé kanyarodik az életetek, hogy elkezditek az egész világot másképp látni, és egyre több a konfliktus, vagy ha nincs is konfliktus, akkor már nem igazán érted, amit ő mond, és ő sem, amit te. Ilyenek nincsenek? Ráadásul te ugye egyik pillanatról a másikra egyszer csak ismert ember lettél, ott az például egy nagy vízválasztó a barátságok tekintetében. Persze,
és én azt, hogy minket már el is felejtettél, akkor menj az új barátaidhoz.
Aha. De nincs gondolom de neked nincs. Ilyen, nem? Az ember valahogy ez, nem tudom, ez szerintem így a Lotto 5-ös környékén lehet egy ilyen, amikor így feltűnnek a nagyon távoli emberek. De amikor igazi barátságról van, azt szerintem nem nagyon merül.
Nem nagyon, ilyen, de hogy, igen.
Hogy... mit tudom én, nekem volt annak idején a jazz meg aznál, hogy mit te odajött az iskolai karbantartó, hogy Dórikám, ugye akkor párja, hogy mi csoda. De hát nyilván van különbség egy iskolai karbantartó meg egy barát között. Tehát én egyébként nem ismerem azt, amiről te beszélsz, Dóri. Tehát akivel én gyerekkorom óta jóba vagyok, valahogy annyira egyforma az értékrendünk, hogy az egymás mellett felnövés, meg hiába van, és ez akár még országokon keresztül is mutathat be az én esetemben, mert nekem a legjobb barátom az nagyon régóta nem is Magyarországon él, és mégis ugyanolyan szoros a barátságunk. Szóval, hogy valahogy nekem megadatott az, hogy a gyerekkori barátaim, azok nem lehet, hogy lemorzsolódtak már gimnáziumban, mert mondjuk általánosban más volt a preferencia, de így fiatal felnőtt, meg felnőtt korban úgy maradtak.
De nekem, én értem, hogy miről beszélsz, és nekem van ilyen, hogy egyszerűen annyira elfejlődött egymás mellett az életünk, de velük vagy keveset találkozom, és annyi pont jó is, vagy egyáltalán nem, és bármikor ott van a számuk, és néha eszembe is jut, hogy jó, föl kéne hívni, hogy mi van vele, és nagyjából tudom, hogy egy 5 perces telefonbeszélgetés lenne, és így az általánosságok szintjén nem jutnánk túl, viszont akkor is tök szívesen gondolok rá. Tehát, hogy maga az a jól eső érzés, ez megmarad, és ezt igyekszem konkrét élményekkel nem elrontani.
De akkor te jó barát vagy, én már rájöttem, mert hogy vannak, akik ugye felhívatják magukat, vagy megvárják, amíg őket keresik, és van, aki pedig így rendre, akkor is, ha esetleg mondjuk éppen nem ahhoz van kedve, hogy egy baráti beszélgetésbe bonyolódjon, de tudja, hogy ápolnia kell azt a kapcsolatot, és ezért felhívja azt a számot.
Igen, és ezt néha
csinál. Ez utóbbi?
Ja, hát is, mert én is, tehát hogy nagyon el vagyok havazva, és nem arról van szó,
de valaki fontos utána mész, még akkor is, hogyha eltűnöget.
Persze, sőt, egy időben csináltam ezt, és ez igazából tök jó volt, nem is tudom, miért hagytam abba, hogy egy héten legalább 10 ismerősömet felhívtam. És akkor, nem tudom, amikor vezettem, vagy nem tudom, vidékre mentem, akkor elkezdtem böngészni a telefonkönyvön, nagy fölhívom.
Biztos, hogy azért, hogy nem gondolják rólad, hogy egy fejedbe szállt a dicsőség, és egy ilyen izé lettél.
Ja nem, csak hát úgy vannak vele, hogy 1000 fele van, meg 3 gyereke
akkor
van.
Akkor nem mernek fölhívni.
Igen.
Amit tehát tényleg egyébként semmit nem változtál?
Ja, én azt nem tudom, mert én minden nap látom magam, tehát az nem látod, hogy mennyit
öregettél. Mert ugye az előtte, utána az a te esetedben ugye az, hogy bár akkor is katedrán vagy színpadon álltál, amikor tanítottál, ha jól tudom, médiajogot.
Így van, ilyesmi. Meg jogtörít.
Meg jogtörténete. De hogy azért utána szóval egy nagy szorzóval lehetett szorozni azoknak az embereknek a számát, akikkel hirtelen megismertek, és hogy sokszor jár személyiségváltozással is, vagy te addigra már kiforrott ember voltál?
Hát nálunk ez lassan történt, meg hál' Istennek. Igen, meg hát akkor, tehát ez nálam ilyen 25-6-7 éves koromban ment végbe, és arra addigra már nagyjából kész voltam, meg reziliens voltam, meg én akkor már átmentem az életnek az úgymond szívóhágán. Tehát, megdolgoztam a diplomáért, volt rendes munkahelyem, ahol napi 8 órát lehúztam, tudtam mi az, hogy felelősség, meg csoportmunka, meg valami munkának az eredménye, meg valamilyen rendesen megdolgozni, meg van olyan, hogy nem te viszed el a dicsőséget, van olyan, hogy nem sikerül valami, és az nem úgy van, hogy egyszer csak siker, hanem az úgy van, hogy kudarc, siker. És addigra a kudarcok azért már megtanítanak szerintem jó esetben értékelni a sikert.
Akkor tényleg felvázoltad most ezt a képet, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy teljesen összerakott és látható keretek között kialakult és bevezetett életed valami miatt egyik pillanatról a másikra azt mondta, hogy jó, hát köszi, de ez engem igazából nem is érdekel. Pedig hát nagyon sokat tettél abba bele addig.
Nem az volt, hogy a 30 napos felmondási időben elegem lett, hanem azért ott volt 5 év jogi egyetem, meg PhD, meg tanársegéd.
Hát és a jogi egyetem eleve nyilván, ez csak az én képzeletemben, de ez nem arról szól, hogy ugye lébercolgatom, meg ugye elviccelődök meg, és akkor ott is maradtál tanársegédként, és akkor publikáltál is, és akkor szakosodtál is, mert ugye média, mit tudom én. És akkor... Ez a struktúra, ez egy nagyon felépített struktúrának is bejáratottnak tűnik. Igen, teszem én is fel a kérdést, hogy mi történt.
Hát egy ilyen abszolút ilyen életelei válság, vagy kapunyítási pánik, vagy nem is tudom, minek nevezzem, megfűszerezve különféle tragédiákkal. Tehát ott nekem, amikor befejeztem az egyetemet, ott nagyjából kész volt a fejemben a terv, hogy én majd külföldre megyek ösztöndíjjal, és Amerikába, mert már le volt minden zsírozva, és aztán a végén mégse kaptam meg az ösztöndíjat, ott maradtam így B-terv nélkül, édesapám akkor betegedett meg, és vesztettük el utána elég gyorsan, akkor lett vége egy hosszabb párkapcsolatomnak, és így egyszer csak így nagyon-nagyon sok szék közül a padlón találtam magam én, aki világ életemben ahhoz szoktam, hogy mész előre, igen, székre, hogy ha ezt a feladatot, ezt a házi feladatot így elvégzed, akkor annak az lesz az eredménye. És nekem eddig így működött az élet, és én ott álltam, hogy de hát én az összes házi feladatot elvégeztem, és most ehhez képest hogy kerülök én ide. És ott nagyon komolyan elgondolkodtam, hogy akkor én tulajdonképpen mit is akarok az élettől. Nyilván volt bennem egy nagyon nagy fokú biztonságra törekvés, arról szólt az egész jogi egyetemes díj, hogy tulajdonképpen első diplomásként a családból legyen valami biztos és megingathatatlan élet, de ugyanakkor meg ott volt az is, hogy most már jó lenne végre felszabadultan élvezni, amire szintén nem volt mód gyerekkoromban. És akkor a kettő között mérlegeltem, és nem tudom én, az ügyvédséghez képest a tanársegédi pálya az már egy ilyen óriási lazulás meg fellélegzés volt, és aztán ahhoz képest még inkább, amikor elkezdtem stand-upolni, először csak hétvégenként, aztán kiderült, hogy ez megy, aztán az is kiderült, hogy hát ebből megélhetést is lehet kovácsolgatni, és aztán szépen lassan elmertem engedni a polgári foglalkozást. Tehát ez nem egyik napról másikra való folyamat volt, ugyanakkor arra is megtanított, hogy nem baj, ha van diplomád, meg nem baj, ha tanulsz, kisfiam, de egyrészt bíz a készségeidben, másrészt abban is, hogy hát ha az élet jobban tudja, hogy mit vár tőled, mint te.
Ebben az időszakban, amit most felvázoltál, azért nagyon sok traumaért és veszteségért egyszerre. Ez egy olyan csomag, amiből egy is azért elég egy időszakra az embernek, hogy tovább lapátolja magát belőle, vagy menjen. Hogy kértél ilyen segítséget? Volt valami... fogoldzód, hogy...
A barátok.
Igen. Nem, hát az is akkor egy ilyen nagyot fordult ez a barátság dolog, mert nyilván mindenki az életének az elkezdésével volt elfoglalva, meg az egyetemi ismerőseim, ők maradtak az egyetemnél, akkor egy vallási közösséget is, egy katolikus közösséget is ott hagytam még mindezzel együtt, akik az akkori baráti köröm volt, és akikkel 18 éves korom óta sülvefőve együtt voltunk.
Miért hagytad ott őket?
Hát, mert ott köztük is azt éreztem, hogy ezekkel a problémákkal, amikkel én most küzdök, a legkevésbé sem tudnak azonosulni, és a legkevesebb segítséget sem kapom meg tőlük. Az a fajta, nem tudom én, segítő, tevékeny, hozzáállás helyett a folyamatos, nyilván az ember nem feltétlenül terápiát vár a barátaitól, bár azt mondják, hogy ha vannak jó barátaid, meg stabil kötődéseid, igen, akkor nagyjából az elvégzi a maga dolgát, de hogy ez sem jött meg. És az, hogy imádkozunk, az kevés, mert tehát az, hogy imádkozunk, érted, meg nem tudom, attól neked nem lesz jobb. Nem lesz jobb, és amikor ilyen falakba ütközöl, akkor inkább azt mondod, hogy ez nekem most többet árt, mint használ. Tehát nem tudok kilábalni ebből az egészből, mert nem arról van most szó, ami az én napi problémám, hanem éppen közösségi szinten próbálunk néha támadni, azzal az én életem még nem oldódik meg. Úgyhogy ott barátság szintjén is nyomtam egy ilyen hard resetet.
De várjál, de azért ez nem csak barátság szintjén mutat egy törést nekem, hanem ugye te azért egy pár évig kacérkodtál a papi pályával, igaz?
Igen.
Ha jól olvastam. Akkor ez nem volt egy előrébb mutató csalódás? A szellemiségben is volt egy ilyen kiábrándító?
Igen, volt, mert addigra már én is nyilván felnőttként láttam az egyháznak a visszásságait is, tehát az a fajta ilyen, nem tudom én, ahogy az ember a szüleiben észreveszi, uh-huh, apjában, anyjában azt, hogy miben emberi és miben nem sebezhetetlen, meg mindenható, ugyanígy az anya szent egyházban is észreveszi, hogy azért ugyanolyan szülő, mint a többi. És egyáltalán nem szeplőtelen is mindenható. Hogy egyrészt van benne egy ilyen felnövés, meg tényleg látod azt is, hogy túl azon, hogy nem tudom én, milyen ilyen lelki menedéket tud nyújtani, azért milyen görcsöket, meg korlátokat nevel bele az emberbe. Egyébként pont ma hallgattam egy podcastet egy amerikai nővel, aki azt mondta, hogy neki az egyház azt tanította gyerekkorától kezdve, hogy a szex az rossz, a szexel várni kell a házas életig, és a gondolat is bűn, és nem tudom, és aztán megházasodott, várt a szexel a házas életig, és a házas élet alatt ugyanolyan bűntudata volt minden egyes szexuális együttlét után, mert nem múlt el a házassággal az a több éves kitartó munka, amivel az egyház például ezt a gondolatot beleplántálja az emberbe. És ezeket az ilyen gátlásokat, meg ilyen korlátokat még hosszan lehetne sorolni, és én úgy éreztem, hogy ezektől is valahogy meg kell szabadulnom ahhoz, hogy tényleg ilyen nyugodt, meg egy ilyen fellélegzett, egy ilyen valóban fellélegzett életet élhessek, és amiről itt valójában szó van, hogy nekem gyakorlatilag egy új identitást kellett építenem. Kiderült az, hogy nem vagyok jogász, tehát ami az én fejemben élt arról, hogy én majd nemzetközi joggal foglalkozó ügyvéd, meg nem tudom, mi leszek, az nem vagyok.
De várj, ez miért derült ki számodra, az ösztöndíj elcsúszása miatt?
Nem, egyszerűen azért, mert láttam apámat, ahogy nézi a fehér mennyezetet a kórházban, és így tudtam, hogy most ott pörög neki egy mozi, és akkor így nagyon erősen elgondolkodtam, és az most is erősen bennem él ez az érzés, hogy én ott azon a mennyezeten majd milyen mozit akarok nézni. Az, hogy egy kényelmetlen öltönyben rohangálok, meg napi 10-12 órát dolgozok egy olyan cégnek, ami 3-4 keresztnév vagy vezetéknévből áll, a XYN
mások nevei.
Mások nevei, igen. Vagy pedig olyat, amit tényleg szeretek, és rájöttem, hogy a kettő az nem lesz összeegyeztethető. Akkor a vallástól kellett némileg eltávolodnom, vagy némileg új szemmel tekintenem rá, hogy megállni annak a mankója nélkül is a saját lábamon, ugyanígy a barátságokkal, a nőkhöz való viszonyomat teljesen újra kellett értelmezni. Tehát mondom, itt egy ilyen komplett.
És az édesapádnak.
És az édes, igen. Igen, és egy ilyen haraggal, meg bánattal vegyes gyászt kellett ott feldolgozni, még egy alkoholista apa elvesztésével. Úgyhogy azért mondom, itt nagyon-nagyon sok minden gomolygott. Úgyhogy közben még mindig, tehát hogy miközben próbáltam kilábalni így az értelmiségi középosztályba, még azért mindig egyszerű melós gyereknek éreztem magam, annak mindenféle komplexusával. Tehát ez egy nagyon összetett több éves folyamat volt.
És azzal, hogy a 20-as éveid elején, közepe volt ez mondjuk akkor, szembesültél, meg megtapasztaltad ezt a rengeteg szomorú és elég súlyos dolgot, úgy gondoltad, hogy akkor inkább a humorra fogsz foglalkozni.
Igen.
Na innen fogjuk folytatni Kovács András Péterrel, itt a kettes számrendszer, maradjatok velünk, jövünk vissza.